Uram, te voltál nékünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen, az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Ámen. A mi istentiszteletünknek további áldása jöjjön az Úrtól, aki alkotta az eget és a földet. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amiképpen szól hozzánk ezen a vasárnap délelőttön a János írása szerint való evangélium második részéből, az első verstől a 11. versig terjedő igeszakaszban a következőképpen. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anya így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Azután így szólt hozzájuk, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Azok pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor adja a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba, anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig. Imádkozzunk! Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Ez van a mi szívünkben, Urunk, amikor ezen a vasárnap délelőttön ismét megállunk előtted, ahová mi egybe sereglettünk, hogy téged magasztaljunk, téged imádjunk, testvéri közösségben, énekben és imádságban, Urunk Istenünk. Urunk, hálatelt szívvel köszönjük meg néked azt, hogy megtartottad a mi életünket, az életnek napsütéses és viharos óráiban egyaránt. Urunk, oly szomorúság volt a mi szívünkben az elmúlt hét során. Azoknak, akik ez fáj, Urunk, azoknak gyógyítgasd a sebeit. Urunk, hálásan köszönjük meg néked azt, hogy te igét, üzenetet tartogattál a mi számunkra ezen a délelőttön is. Urunk, kérünk téged, hogy ez az ige, ez az üzenet, a tanítás jusson el a mi szíveinkig. Ne csak a fülekig, ne csak az értelemig, hanem mélyen gyökerezzen bele minden egyes ige hallgatónak a szívébe. Urunk, téged kérünk, hogy légy velünk ezen az alkalmon is. Áld meg az igének a bűnös szolgáját, és áld meg minden egyes ige hallgatót. Urunk, ne szóljon a te igét hiába. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amely alapján ezen a délelőttön bizonyságot kívánok tenni közöttetek, amiképpen megvan írva János jelenéseinek a könyvében, a 3. rész 20. versében a következőképpen. Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. A korábban hallott hosszabb igeszakaszban, a János írása szerint való evangéliumból, a kánai mennyegzőnek, a kánai borcsodának hallhattuk a történetét. Ez a történet csak és egyedül a János írása szerint való evangéliumban szerepel. Különösképpen kihangsúlyozza ez számunkra ennek a történetnek a jelentőségét. Amint János bizonyságot tesz róla, Jézus munkásságának ez az első csodája. Ez az első, a legeslegelső messiási jel, ez a legelső bizonyítéka az ő Isten fiúságának. Sokat töprengtem azon a különösségén ennek az igének, hogy ilyen döbbenetes az, hogy Jézus első csodatételénél együtt szerepel a víz és a bor. Ez a két jegy, ez a két hétköznapi dolog, ami aztán Jézus élete és váltsága folytán olyannyira összeforr, nem csak ebben a történetben, hanem a mi bűneinkből való megtisztulásunkat tekintve is, a mi megváltásunkat tekintve is. Víz és bor, két hétköznapi jel, mindkettő sákramentummá lesz. Mindkettő jelzi számunkra a mi megtisztításunkat, a bűnökből való bocsánatunkat. Az első a víz lesz, az örök életre való megmosatásunknak a jele, a második a bor lesz, az örök életre való tápláltatásunknak a jele. A kánai borcsoda, Isten túláradóan, bőségesen, gazdagon megáldott tette és cselekedete az embereknek a szeme láttára. Testvéreim, ez a mennyegző egy 7 napig tartó lakoma. Ez a szó, ez az esemény, hogy lakoma oly sokat szerepel a Szentírásban. Mindig az életnek a teljességét, az életnek az áradását, a bővölködést és a gazdagságot fejezi ki. Az Isten tisztelet elején énekeltük a 23. Zsoltárt. Íme a halál árnyékában járó ember is annak örvendezik, hogy az Úr asztal terít néki, hogy csordultig telve a pohara. Íme a tékozló fiú, amikor hazatér, az örvendező boldog atya asztal terített néki. Lakomával fogadja hazatérő tékozló fiát. Aztán ott van a gazdag és Lázárnak a története, amikor Lázárnak az inségességét, szegénységét a gazdag bővölködő lakomájával ellensúlyozza az ige. És aztán ott van a mindnyájunkat megszólító hatalmas evangélium, amely nem más, mint egy lakomára szóló meghívó. A bárány mennyegzőjére. Arra mennyegzőre, amikor nem mellékszereplő lesz, nem egy főhelyen ülő vendég, mint ami ebben a történetben, ahol nem ő a vőlegény, nem ő a központi személy. Az evangélium egy meghívás, egy csodálatos együttlétre, egy csodálatos lakomára, amikor immár ő maga lesz a vőlegény, ő maga ül a központi helyen. Az a történet, amelyről itt hallottunk, 3 lakomát tár mi elénk. Az első lakoma az, amely a világ szerinti lakoma. A második lesz az, amelyről majd beszélni kívánok közöttetek, az a lakoma, ami a kánai mennyegző volt maga, amely egy kicsit a világ szerinti lakoma szerint kezdődik, de aztán teljesen másként ér véget, és az lesz majd a harmadik, a Krisztus királyi lakomája, a bárány mennyegzője. Először a világ szerinti lakomáról hallunk az igében, mégpedig a násznagynak a szaván keresztül. Aki amikor hozzák számára azt a bort, amelynek az eredetéről ő semmit nem tud, meglepődve azt mondja, hogy minden ember jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor adja a silányabbat, te pedig ekkora tartogatod a jó bort, dicséri a vőlegényt. Fogalma sincs arról, hogy honnan származik ez a bor. De figyeljétek meg, testvéreim, milyen különös, hogy a meglepett ember első gondolata, ami kibukik a száján, az mindig igaz. Amikor meglepődünk, hirtelen nincs időnk betanult sémákat, végig gondolt gondolatokat elmondani. Ami ilyenkor őszintén elhagyja a szánkat, az igaz. A meglepett ember öntudatlanul, de igazat beszél. Íme ez a násznagy, amely bizonyára sok-sok ilyen alkalmon vett már részt, megfogalmazza a világ szerinti lakomának a lényegét. A világ szerinti lakoma lényege pedig az, hogy először hozzák a jó bort, aztán hozzák, amikor megittasodtak, a silányabbat. Egy gyakorlott, nagyon gyakorlatias embernek a tapasztalata, egész életének a meggyőződése van benne ebben a mondatban. És mennyire igaza van. A világ szerinti lakomának az elején mindig bőség van. Mindig a jó bort tálalják fel először. Aztán jön a silányabb. Mindjárt életében így van ez. Először van az ifjúság, és aztán következik az öregkor, az öregség. Először vannak az ábrándok, az álmok, ezeknek a szövegetése. És aztán következik a rideg valóság. És nagyon boldog ember az, aki elmondhatja, hogy álmainak egy része megvalósult. Íme ilyen a világ szerinti lakoma. Mosolygó remény és szerelem, aztán pedig szembesülés a rideg tényekkel, esetleg a kiábrándulással. Mennyire igaz, amit a násznagy mond. Előbb jön a jóbor, és aztán jön a silányabb. Ez a világ szerinti lakoma. Mi magunk is, testvéreim, ebben a lakomában úgy veszünk részt, hogy először roskadozik az asztal a jobbnál jobb falatoknál. Csordultig telt a pohár. Én az asztal körül barátságos arcok, jó ismerősök, szeretteink. Aztán egyre többen tűnnek el, tünedeznek el az asztaltársaságból. Egyre többen mennek el. És ahogy telik ez a lakoma, a világ szerinti lakoma, úgy maradunk mi magunk egyre árvábbak, egyre magányosabbak. Sorba egymás után elmennek mindazok, akik jelentettek számunkra valamit, és nélkülük mi annyira magányosak tudunk lenni. És bizony ennek a lakomának a végéhez közeledve, nekünk magunknak is számadást kell készítenünk a magunk életéről. És ez a számadás, hogyha valóban csak a világ szerinti volt az élet, ez nagyon nyomorult tud lenni. Hiszen gazdagságra vágytunk, és amink maradt, az egy marék hamu. Hatalmasokká akarunk lenni, és meg kell látni, hogy egyre inkább közeledve afelé, az esemény felé milyen nyomorultak vagyunk. Sikereket akarunk, és azt látjuk, hogy minden törekvésünk, minden, amit elértünk, köddé foszlik. Bizony, a világ szerinti lakoma olyan, mint annak az embernek az odafordulása Jézushoz, akinek kénytelen volt azt mondani, hogy nagyon kemény ige. Azt mondja egy élő embernek, hogy a halottak hadd temessék el a maguk halottait. Az Úr nélküli lakoma, ahol nem ő ül a főhelyen, bizony ilyen. De hogyha az egyéni élet ilyen, mennyivel inkább ilyen a családé, mennyivel inkább ilyen egy nemzeté, vagy esetleg a történelem szerint egyes világbirodalmaké. Hogy jön egy hirtelen felfutás, jön egy hirtelen siker, aztán a bukás, a hanyatlás. Nem ezt tanítja számunkra maga a Szentírás és az Ószövetségben és az Újszövetségben egyaránt, hogy íme valakik hatalmas sikereket értek el az öndicsőítésnek a fokán, aztán hirtelen tűntek el a történelem süllyesztőjében. Csak úgy mellékesen mondom el, hogy volt egy nép. Volt egy nép, amely a maga vakmerőségében, győzni akarásában azt mondta, hogy íme én győzni fogok, és katonáim már őszre itthon lesznek. Aztán jött a bukás, jött a szégyen, jött a megaláztatás. Akkor csak néhány proféta kétségbe esetten igyekezett szerte kürtölni, hogy ez nem helyes, ezt ne csináljuk, ez így nem jó, ennek pusztulása vége. És íme 85 év után az a bizonyos nép ismét ott tart, hogy hanyatlik, öregszik, fogyatkozik. És csak néhány proféta van, aki kétségbe esve mutat rá a kétségbe vonhatatlan jelekre, hogy a világ szerinti lakoma vége az irgalmatlan halál. Csak úgy mellékesen, nehogy a világ szerinti lakoma ítélete alá essünk, mi magunk is. Másodszor figyeljünk a kánai mennyegzőnek az üde világába. Térjünk oda vissza, és nézzük meg, hogy milyen is volt ez a kánai mennyegző. Milyen volt ennek a helynek a jellemzője. Ez a lakoma is, ahogyan már említettem, világ szerinti lakomának indult. Aztán egy olyan jel történt, ami előre mutatott, egy későbbi időre mutatott, előre, a jövőre nézve, és bebizonyította, hogy van valami más, van valami másfajta lakoma is. Hogyan indult? Kétségtelenül ez a mennyegző szegény embereknek lehetett a mennyegzője. Képzeljétek el, elfogyik a bor. Micsoda szegénység lehet ott. És különösképpen számítsátok be azt, hogy a keleti embereknek az életében ez egy halálos szégyen volt. Nem egyszerű baleset, hogy hát ez történt, most majd iszunk vizet helyette, nem. Egy mennyegzőn elfogyik a bor. Letörölhetetlen szégyen volt egy egész életre, arra nézve, akinek a lakodalmán vannak. Olyan, mintha ma azt mondaná valaki, hogy íme ez az az ember, aki elkésett a saját esküvőjéről. Szégyen. És ez a szégyen látszik bekövetkezni a világ szerinti lakomán, aminek indul. De mégis figyeljünk arra, hogy ez az otthon tiszta. Arról hallunk, hogy amikor Jézus a csodához készül, lát 6 kővedret. És ezek a kővedrek a zsidók tisztálkodási szokása szerint arra voltak használatosak, hogy az otthonba betérő, amikor jön, a világnak a szennyét, porát mossa ott le, és hogy tisztán érkezzen meg abba a hajlékba. Testvéreim, az a 6 kőveder összesen több mint 600 liter vizet tartalmazott. Érdemes ezt megjegyeznünk, ezt a számot. Tiszta otthon, íme megtisztulva lépnek csak be ebbe a hajlékba. Egy kérdés mindössze mellékesen, vajon hány olyan otthon van, ami otthonaink közül, ahová nem szüremkedik be valahogy a világ szennye és piszka? Van olyan, hány olyan otthon van, ami otthonaink közül, ahol sem beszédben, sem szokásban, sem semmi egyéb másban a világ nincsen jelen? Hány olyan otthon van, ahol a gazda más, ahol a gazda a főhelyen ülő úr? Aztán azt halljuk ebből a történetből, hogy Jézus ezen az alkalmon nem fővendég, viszont ott van ezen az alkalmon, mert meghívást kap édesanyján, testvéreim és tanítványain kívül ő maga is. Ott van meghívottként, noha nem is egyedül. Ezen a ponton két dolgot szeretnék különösképpen elmondani számotokra, amikor lehetőségem van rá, mindig elmondom. Bibliórákon már elhangzott, hagy hangozzék el itt a szószéken is. Ez az evangélium, a János evangéliuma az, amely soha nem nevezi nevén Máriát. Mindig csak úgy utal rá, hogy ott volt Jézus anyja, például ebben a történetben. És mi olyannyira félünk a szószékeinken Máriáról beszélni, hogy a mi kegyességünktől, a mi vallásosságunktól ez oly idegen. Valóban a Mária kultusz idegen. De hadd mondjam el, hogy Jézus földi szülőanyja a legkevésbé sem tehet arról, hogy az ő személye körül mit alakítottak ki egyesek. Sőt, azt az igazságot is hagyd mondjam el, hogy az alapján, amit a Szentírás őróla ír, azt kell látnunk, hogy igen, alázatos szívű asszony volt. Íme mit mondanak róla? Tudjuk mindnyáján, hadd ne idézzem itt. De mit mond ő maga? Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Van tőle mit tanulnunk. Ahogyan majd látni fogjuk ebben a történetben is, példát ad számunkra hitből és engedelmességből. A másik dolog, megemlíti ez a történet Jézusnak a testvéreit. Nagyon kevesen tudják, nagyon kevesen vannak vele tisztában, hogy Jézus születése után Máriának és Józsefnek a természetes úton további gyermekei születtek. Nagyon könnyű megegyezni Márk evangéliuma 6.3, ama bizonyos 6.3-ról eszetekbe jut. Olvassátok el! Ott van négy fiú testvérének a felsorlása, és megemlíti a leány testvéreit is. Ezek olyan dolgok, amelyekkel jó, hogy a tisztában vagyunk. És íme ebben az otthonban, ahol ott van Jézus és az ő egész családja, tanítványaival együtt, ennek az otthonnak olyan áldott szemű a gazdája. Meghívja Jézust az ő hajlékába, hogy legyen ott vele, hogy legyen ott. Meglátja benne azt, aki ő valójában. Anélkül, hogy igazolná Isten fiúságát, anélkül, hogy bizonyságot tenne arról, hogy ki is ő valójában, hiszen eddig a napig még nem tett semmilyen csodát. És ó, milyen áldott az az alázatosság, ami ezt a vendéget jellemzi. Őt, akinek nem volt hová lehajtania az ő fejét, betér minden szegény és szerény hajlékba. Ott van a betániai Lázárnak és leány testvéreinek a hajlékában, és itt van Kánában, ennél a háznál is. Mert ő nem a háznak a szegényességét nézi, hanem azoknak a szívét, azoknak a lelkét és indulatát, akik abban laknak. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Hallottuk az igéből. Tudjátok, hogy ha Jézus valakinek ezt üzeni, hogy az ajtód előtt állok és zörgetek, ez azt jelenti, hogy nincsen vele? Azt, hogy nincsen annak az embernek az életében, nincsen annak az embernek a szívében, gondolataiban, nincsen ott a mindennapjaiban, a hétköznapjaiban. Azért zörget a szívek ajtaján, hogy engedjék be oda. Íme a történetünkben elérkezik az a pillanat, amikor végérvényesen lelepleződik az, hogy milyen szegény is az a hajlék, ahol ez a menyegző van. A gyakorlatias, éles szemű asszony meglátja. Ő mondja Jézusnak, hogy nincs boruk. És kérem szépen, ezután következik az a mondat, ami számunkra oly hidegnek, oly keménynek, oly távolságtartónak hangzik. Amikor Jézus egyszerűen azt mondja, hogy talán én rám tartozik, vagy esetleg te rád, asszony. Nem jött még el az én órám, mondja Jézus. Nagyon sokan félreértik ezt, hogy hogyan beszélhet így Jézus az ő anyjával. Hogyan mondhat neki ilyet? Tanuld meg! Ez a hidegség, ez a keménység nem a személynek szól, hanem annak szól, aki a legközelebbi szeretteit, kedveltjeit is felhasználta mindig arra, hogy kísértse őt. Bárhol, bármikor. Mert mi a gond ezzel a kéréssel? Ami nem is kérés, csak egy ténymegállapítás, nincs boruk. De ott van a kimondatlan kérés mögötte, hogy hát Jézus, segíts! A gond az, hogy Jézus csodatévő hatalmának kétféle szemlélete van, az egyik az emberi, a másik pedig az isteni szemlélet. Az emberi szemlélet az, amit itt Mária képvisel, ami által megszólal a kísértő. Az emberi oldal az, amely azt mondja, hogy baj van, gondban vagyok, segíts meg, most van szükségem rád, valami nagy teher van rajtam. És akkor igyekszünk előrángatni a zsebünkből Jézus csodatévő hatalmát, és kérünk hozzá, hogy csak most ments meg, csak most szabadíts meg, most gyógyíts meg, hogyha betegségben van az illető. És mi a következmény, hogyha nem hallgattatik meg látszólag az ima? Megkeményedik a szív. És íme micsoda az isteni szemlélete Jézus csodatévő hatalmának. Az, hogy Jézus azt mondja ezzel a mondattal, még nem jött el az én órám, hogy vagyok, aki vagyok. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Irgalmazok, akinek irgalmazok. Én mondom meg, hogy kit, hogyan és mikor segítek meg. És bizony, az én órám még nem érkezett el, mert nem azért jöttem el, hogy olyan csodákat tegyek, amelyek hitetnek embereket. Az én csodáimnak mindig értelme és célja van. És az én órám akkor jön el, amikor megvalósíthatom azt, ami a testből lelket, a bűnösből megkegyelmezettet csinál. És ez az óra akkor lesz, amikor a megváltást elvégzem. Azt mondtam az imént, hogy Máriától mégis van valami, amit mi meg tudunk tanulni. Ez pedig az az indulat, hogy bár látszólag visszautasítatik, mégis oda megy és biztatja a szolgákat, hogy bármit is mond, cselekedjétek meg. Mi ez, testvérem, ha nem a hitnek, a szolgálatnak, az engedelmességnek drága leckéje mi számunkra. És ezen a ponton érkezünk el, és itt röviden befejezem, a harmadik ponthoz, Krisztus királyi lakomájához, amivé vált ez a kánai borcsoda is, és ami mindnyájunkra vár hitünk szerint. A kérés látszólag elutasítatik, mégis megtörténik a csoda. A vízből a szegénységnek, az egyszerűségnek, a hétköznapiságnak a szimbólumából íme bor lesz, valami más, valami jobb, valami ízletesebb, valami magasabb rendű. És mennyi? Több mint 600 liter. Ezért van az, hogy a kánai csoda az egy jel, mégpedig messiási, az átváltozásnak a jele. És ez az üzenet, hogy van változásnak lehetősége ebben a világban is. Az, hogy lehet a rosszból jó, hogy lehet alsóbb rendűbből magasabb rendű, lehet az óból új, lehet a testből lélek. És ez látszik az üdv történeten is, hogy lett az ótestamentumból új testamentum, lett a testi Izraelből lelki Izrael, hogy lett a bűnösökből megkegyelmezett, a tékozlókból befogadott, hogy lett a vénből újjászületett, hogy lett a halottból élő. Mert a vőlegénynek a lakomája teljesen más, mint a világé. Más a rend és más a sorrend. A világ lakomája szerint előbb jön a jó és aztán jön a rossz. A vőlegény lakomája szerint előbb jön a szolgálat, és csak aztán a jutalom. Előbb jön a szenvedés, a fájdalom és a kén, és aztán jön a dicsőség. A vőlegény lakomája szerint előbb jön a halál, és aztán jön a feltámadás. Előbb volt a kereszt, és aztán jött a mennyei trónus. Mi is ennek a csodának az üzenete számunkra? Íme 600 liternél több víz változott át borrá. Ez az ő drága vérének kiapadhatatlan forrását jelenti a mi életünkben, hiszen ki tudná megmondani, hogy azóta hány emberi életet újított meg, hány lelket újított meg, hány szívet mosott meg. Azt mondta akkor, hogy nem érkezett el még az ő órája. Te hallottad és tudtad, hogy immár ez elérkezett, bekövetkezett. És íme itt van számodra is az óra. Amikor azt hallod ettől a drága mestertől, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat, kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ez a lakoma az, amely dicsőséget és jutalmat tartogat a mi számunkra. Vele és általa. Ámen. A könyörületességedben bízva jöttünk ide ezen a napon, és a te irgalmadban reménykedve fordulunk most hozzád imádságban. Bocsáss meg, Úristen, ifjúságunknak vétkét. Bocsáss meg, Úristen, mindazokat a vétkeket, amelyeket értetlenkedő, szeretetlenkedő tanítványaitként elkövetünk. Urunk, te látod azt, hogy a mi hitünk oly szívesen kapaszkodna, látható, látványos, mindenki által csodálható dolgokba és szabadításokba. De a te utad más, és mint ég a földnek, oly magasan vannak a te utaid és gondolataid a mi gondolatainknál. Urunk, alázattal kérünk téged, hogy méltass bennünket arra, hogy zörgetsz a mi szívünknek ajtaján. Hogy te jössz és te járulsz hozzánk, hogy mi beengedjünk. Urunk, bocsásd meg a mi számtalan vétkünket, hogy van olyan alkalom is, amikor te felkínálod ezt az asztalközösséget a mi számunkra, hogy megmos és megtisztíts bennünket, és mi mégis elutasítjuk azt. Urunk, kérünk téged, hogy légy ezzel a gyülekezettel. Eléd hozzuk a keresztelő családot. Áld meg, Urunk, ennek a családnak az életét, ennek a családnak életét és bizonságtételét. És Urunk, eléd hozzuk annak az ifjú párnak az életét, akiknek az esküvőjét az elmúlt napon áldottuk meg itt ebben a templomban, téged kérve erre. Urunk, légy velük is, és tedd őket egymásnak örvendező, együtt élő és benned hívő egy lélekké. Urunk, légy továbbra is ennek a gyülekezetnek, közel lévőknek és távol lévőknek egyaránt megtartó, szabadító, őriző pásztora. Ámen. legyen a ti igenetek igen, a ti nemetek nem, ha pedig valami ezen fölül van, az a sátántól való. Íme előtökbe tártam áldást és átkot, életet és halált, te válaszd azért az életet. Amen.